Mielőtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni a János evangéliumából. Már sokat hallottunk ezen a hétvégén, és ezek a versek még nagyon fontosak lettek számomra innen a János evangéliumának 16. fejezetéből, a 25. versétől. Itt azt mondja mi Urunk, ezeket példázatokban hirdettem nektek, de eljön az óra, amikor nem beszélek többé példázatokban hozzátok, hanem nyíltan kijelentem nektek az atyára vonatkozó dolgokat. És azt hiszem, el is érkezett ez az óra, és már is itt van, amelyben nyíltan tájékoztatott bennünket mindenről. Azon a napon az én nevemben fogtok kérni, és nem azt mondom nektek, hogy az atyát fogom kérni, értetek, mert ő maga az atya szeret titeket, mert ti szerettetek engem, és meggyőződtetek hitben afelől, hogy én Istentől eredtem, vagy származok. Az atyából jöttem ki, és eljöttem a világba, és ismét elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Ekkor így szóltak az ő tanítványai. Imé most már szabadon beszélsz, és nem használsz többé képletes beszédet. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és hogy senkinek sem kell előbb megkérdeznie téged. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél ki. Jézus így válaszolt nekik. Most már hisztek? Vegyétek jól tudomásul, hogy eljön az óra, sőt már is eljött, amikor szét fogtok széledni, kiki a sajátjához, és engem magamra fogtok hagyni. De mégsem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világban nyomorúságotok van, vagy félelmetek, félelem vesz körül, de legyetek bátrak, mert én legyőztem a világot. Magasztalva és áldva legyen a mi Istenünk ezekért a szavakért, amit kijelentett, és hiszem, hogy bátorítás számunkra. De legyetek bátrak, mert legyőztem a virágot. Ez megörvendeztet bennünket is, hogy megvannak írva ezek a szavak. Minő bátorítás, hogy győzött, és mi is ővele együtt győzelmesek lehetünk. Hisszük, egyedül nem, de ővele. És az az egy csodálatos, ezt mondtam nektek, ezeket azt mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Ó, aki békességet talált Istenben, az hálát adhat neki, és örvendezhet. Szeretteim, csak kevesen nyertek békességet Istennel, és ha békességet nyertek Istennel, egymás között is békességben élnek. Békességet akarnak szerezni, de Isten is az ő szava nélkül, és ez lehetetlen. Csak ha ő megajándékoz az ő békességével, és csak Jézusban van a mi békességünk, és ezért ma délután is tisztelni akarjuk őt, és fel akarunk állni, imádkozni, hadd imádkozzunk közösen, hűséges Istenem, szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked, ma délután is, ezért az óráért, már most köszönjük még egyszer neked a mögöttünk álló órákat, a te drága, szent és áldott szavadat, Uram. Én, Istenem, csak azt mondhatjuk, nagy dolgokat tettél velünk, vagy rajtunk, a porban örvendezve imádunk téged. Uram, annyira hálásak vagyunk, hogy megismertetted velünk a te igazságodat, és csak azok fogják tudni megérteni, akiknek kinyilatkoztattad a te szavadat. Akiknek nem nyilatkoztatod ki a te szavadat, az elmegy, Uram, és nem fogja megérteni, nem fogja tudni, hogy miről van szó. De akik a tiéd, Uram, felismernek téged, megértik a te beszédedet, hálát adnak neked, ó Istenem, és magasztalni fogják a te nevedet. Mert hatalmasan megismertetted magad, köszírítetted magad napjainkban. Nem beszélsz többé példázatokban, hanem nyíltan beszélsz a tieiddel, mint azokban a napokban, úgy a mi napjainkban is, Uram. és imádkozunk, glória a te nevednek. Imádunk téged, és kérünk téged, maradjon meg a te békességed a te szívünk, a mi szívünkben, és ahol még hiányzik, Uram, ott add meg, ajándékozz meg vele, add meg, Uram, szükségünk van a te békességedre, hiszen úgy énekeltünk, minden időben szükségünk van tereát, ó, kegyelemben gazdag, irgalmas Urunk, a te neved az én menedékem, a te véred az én örömtengerem. Fogadd a dicsőséged, fogadd a tiszteletet, a dicséretet és az imádatot mindnyájunk szívéből és ajkáról. Ó, Uram, ma délután téged tisztelünk és kérünk téged, erősítsd meg a testvérünket, amikor újra szólni fogja a te ígédet. Ó, Uram, és nyisd meg a szíveinket, hogy befogadjunk mindent, mert tudjuk, hogy nem egy ember szava ez, hanem a te szeved, Uram. Glória a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevednek. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Milyen nagy különbség van a között, amit az emberek biztosnak tartanak maguknak, vagy a maguk szemébe, és a között, ami valóban bizonyosság. Csak Isten ígéje megbízható, igaz, és amit ő mondott, az biztos. És 100%-ig számíthatunk arra, hogy ez az íge bennünk lakozást nyert, és meg vagyunk alapozva ebben az ígében, meggyökerezve. Nem hiszem, hogy az apostolok napjai óta még volt egy olyan időszak, amikor a hívők olyan mélyen, olyan bensőségesen összekapcsolódtak volna az ígével a szellem által, mint ahogy most az eset. Az elmúlt évszázadokban több volt a tudósítás, az ismeret, mint a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás még nem is olyan régi, mint az összes ismeretelméletek, amelyek az évszázadok során már kinyilatkoztatásra kerültek. A kinyilatkoztatásban természetesen benne rejlik az élő, az üdvösségre vezető, ez az abszolút bizonyosság, amelyet az Úr adott nekünk az ő szava által. És már is könnyű dolgunk van a hittel kapcsolatosan. Erőfeszítésünkbe kerülne, ha nem akarnánk hinni, de ha hitet tanúsítunk, hiszünk, nem kell többé erőfeszítéseket tennünk, de hiszen nem önmagunkban hiszünk, abban sem hiszünk, hogy mi képesek vagyunk valamit is véghez vinni. Mi hiszünk az Úrban, és a megváltás értünk elvégzett és befejezett művében. Röviddel ezelőtt már említettem ezt itt. Ne tartozzunk azok közzé, akik egész életükben az üdvösségre vezetésükön dolgoznak, és végül mégsem biztosok abban, hogy elnyerik az üdvösséget. Hadd tartozzunk azok közzé, akik hisznek abban, amit az Úr már Joel próféta áldal kijelentett. Aki az Úr nevét segítségül hívja, az üdvözülni fog. Amen. Amen. Ez minden kétséget felülmúló élő hitnek kell lennie a legbelsőbb lényünkben, bele kell hatolnia. Nos, ma délután egyáltalán nem jutottam ahhoz, hogy olvassak a Szentírásban. Ezt aligha fogja egy ígehirdető bevallani, de miért ne nevezhetnénk meg a dolgokat egyszerűen úgy, ahogy azok vannak. És mégis, bárhol is lapozzuk fel a Szentírást, vagy megnyitjuk, Isten szól hozzánk, hiszen az ő ígéje egy nyitott, számunkra hozzáférhető íge, és bizonyára észreveszitek mindig, amikor tanbeli dolgoktól el akarok távolodni, szinte belső erőszakkal, mégis minden alkalommal újra ide jutok. A dolgokon egyszerűen nem lehet változtatni. Isten már elrendezte őket, és ennek így is kell lennie erre az utolsó időszakra, amelyben most élünk. de egy dolgot szeretnék tisztázni. Nem rendfenntartókként és nem is tanítómesterekként állunk itt elő, hanem atyai módon akarjuk megosztani egymással Istenünk szavát, mert mi is csak azért kaptuk, hogy tovább adhassuk. Annak idején Pál apostol azt mondta, sok tanítómesteretek van ugyan, de kevés atyátok a Krisztusban. És mi szeretnénk együtt áthatolni az Úrban a teljes férfiasságig, hogy többé ne ingadozzunk ide-oda, mint a kiskorú gyermekek, hanem szilárdak lenni a hitben, ami kegyelemből történik. Ezt bizonyára észrevettétek a tegnap kiosztott utolsó brosurában és a körlevélben is. Igyekszünk megosztani a bibliai igazságokat mindazzal, ami bennünk van, de a többit Istennek kell elvégeznie. Ez azután Isten és mindenkinek a személyes ügye egyen-egyenként. Az egyik megkapja a lehetőséget a hozzáférhéshez, a másik nem. Az egyik ellenáll, a másik elengedi a féket, és kiszolgáltatja magát az Úrnak. És ahogy Rusz testvér felolvasta az imént nekünk, az Úr rámutatott arra, hogy eljön az idő, amikor nem fogok többé példázatokban beszélni hozzátok. A legtöbben megállnak a példázatoknál, vitatkoznak rólunk, és megbuknak rajtuk. De vannak emberek, akik teljes nyitottsággal hallgatják az isteni kinyilatkoztatás szavait, és ők meg is találják az egyensúlyt az Úrban, az ígében, és az egymáshoz való helyes viszonyban is. Ez az egész egyszerűen összefügg egymással. Az angol nyelvű körlevélben valójában sokkal világosabban írtam, mert ez egyszerűen szükséges volt az ígében található nemzedék kifejezés szempontjából. Az angol nyelvben csak egy szó van a nemre és a nemzedékre. Ez, és nem kettő, csak egy szó. És ott csak annyit mond a Máté evangélium a 24. fejezeten, 34. verse. Ez a nemzedék, ez a generáció nem múlik el. Az angol nyelvben pedig ősidők óta egy generáció mindig is 40 évnek számított. És nekem az lett a feladatom, hogy bebizonyítsam, hogy a Bibliában minden nemzedék egészen másképp végződött időben. Adok nektek három példát a Máté evangéliumának első fejezetéből, mert a német körlevélben nincs írva felőle, ti el tudjátok olvasni. Itt három nemzetségről van szó. A németben a Geschlechtszót írat, az angolban generáció van írva. Nemzetség szót írok a helyére. Ez esetben bizonyára elkerülhetetlenül nemzetséget jelenti, és nemzetséget is kellett volna írni. És azt mondja itt Máté evangélium első fejezetének 17. versében. Látjátok, Ábrahámtól Dávidig összesen 14 nemzetség van. Most figyeljetek kérlek jól ide. Az Ábrahámtól Dávidig terjedő időszak 14 nemzetség, és valószínűleg 1000 év összegezve, osztva 14-jel, nemenként vagy nemzetségként legalább 70 év. Az angol nyelv használatban generációnként 70 év. Tarthatatlan. Dávidtól a babiloni fogságig pontosan 400 év van, osztva 14-jel, összesen 28 nemzetség. A harmadik szakasz pontosan 600 év a babiloni fogságtól Krisztusig. 14-jel osztva pontosan 42 évet eredményez. Tehát 42 év nemzetségenként 70-28-42. Csak három példa. Ha tovább akarnánk követni ezt a gondolatot, én csak azért kellett megtegyem az angol világ kedvéért, mert mindannyian annyira elkötelezték magukat az eljövendő 86-os év mellett, mert az Úr angyala akkor eljött Branham testvérhez, és azt mondta neki, hogy Dávid zászlaja lobog a levegőben 2500 év óta legelőször, és a többi. És ezért szükségszervé vált, de ezt ma egészen egyszerűen azért mondom, hogy szemléltessem előttünk, hogy az Isten ígéjében való évek számolgatása nem vezet abszolút sehová, és egyáltalán semmire nem hasznos. Ki adott nekünk megbízást erre, hogy ezt tegyük? Milyen szép, ha az ember úgy tud hinni, ahogy a Szentírás mondja. Senki nem tudja az idejét és az óráját, de amikor látjátok, hogy mindezek elkezd lezajlani, vagy megtörténni, akkor emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. Arra nincs semmi szükség már, hogy hozzáfogjon valaki számolgatni, vagy hogy elszámolja magát. Nem. Akkor csak egy dologgal számolunk, ez pedig az Úr visszajövetele. És hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt a mindenhatóra Isten bízzuk, és ez tényleg elég kellene legyen nekem és nektek is. De ha az amerikai testvérek így hallottak volna beszélni, akkor egyik ítélet a másik után lett volna esedékes. És ez amúgy is nagyon erőteljesen módon következni fog eme körlevél után. Viszont, ha tudatában vagytok az álláspontotoknak, és tudjátok, hogy az Isten elrendelt benneteket arra, hogy képviseljétek Isten ígéjét, akkor nem azért álltok ki Isten ígéje mellett, mert ki akartok állni, hanem azért, mert oda kell állnotok az Úr nevében. Ez a nagyon nagy különbség. És mindig tudjuk, hogy Isten a megfelelő időben segített. Amikor akkor Dániel próféta a fogságban olvasott a Jeremiás prófétában, neki pontosan meg lett adva 70 év időtartama, már most 68 év el volt telve akkor, így ő tudta, elérkezett a szabadulás órája. Amikor Isten megadja az időszámítást, akkor minden csodálatos. De ha ő csak az idők jeleit adja meg, akkor nekünk az idők jeleihez kell igazodnunk. Mindig azt kell mondanunk, amit Isten mondott, és úgy kell elhinnünk, és nem szabad túllépnünk rajta semmiképpen. Talán egy következő német nyelvű körlevében ezt tisztázni fogom a továbbiakban németül is. De tudomásom szerint nálunk ez a probléma nem áll fenn, csak egyszerűen meg akartam említeni, meg kellett említsem. Várunk mindenkit, és természetesen Isten áldását a legjobban az év végére. Szeretnénk egy régi módi bibliatanulmányozást tartani magunknak, olyan régi módi imádságos összejöveteleket, ahol valóban egyetértésben gyűlünk össze Isten jelenlétében, nem csak azért, hogy prédikációkat hallgassunk meg magunknak, hanem megtapasztalni és átélni Istent. Az íge hirdetőjének csak akkor van öröme, ha az emberek, akik hallották az ígét, szintén megtapasztalják és átélik azt, amit hallanak, és Isten megerősíthet és igazolni tudja azt bennük vagy rajtuk. Ha az elveszetteknek hirdettetik az üdvrejutás, és nem lesznek megmentve, az szomorúságot jelent. Ellenben, ha megmentetnek, az öröm. Ha a betegeknek hirdetve van a gyógyulás, és ők nem gyógyulnak meg, azonnal nagy a szomorúság. Ha meggyógyulnak, nagy az öröm, mert Isten ígéje beigazolódik, Isten ereje megnyilvánul, és az emberek megtapasztalták, és hazavihetik azt, amit Isten adott nekik. Ugyanez érvényes bármely más témára is. Ha a szellem keresztségének a témájáról akarnánk beszélni, és aztán azt kellene megállapítanunk, hogy nem lett megtapasztalva vagy átélve, akkor jön a szomorúság. De ha megtapasztalható egy átélésen keresztül, akkor ugyan nagy az öröm. Mindenütt ott, ahol Isten visszaigazolhatja rajtunk az ő szavát, mély hála fakad bennünk elő. Annak az embernek, aki akkor meg lett gyógyítva, nem kellett azt mondani, hogy most ugrándoz, most szögdelj. Szögdelt és ugrándozott örömében, mert Isten nagy dolgot tett vele vagy rajta. Mi azonban egyszerűen hisszük, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. És gyertek mindannyian olyan éhesen szellemileg, hogy Isten mindannyiunkat betölthessen. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert meg fognak telítődni, meg fognak elégedni. Ha azért jövünk egy Isten tiszteletre, hogy tanítást kapjunk, akkor meg is fogjuk kapni. De ha azért jövünk, hogy még többet kapjunk Istentől vagy Istenből, még többet fogunk kapni Istentől vagy Istenből. El kell jutnunk arra az állapotra, hogy minden alkalmat egybehangzóan megragadjunk, hogy Isten jelenlétében együtt imádkozzunk, és ebben a közös imádságban képesek leszünk találkozni Istennel, és ő is találkozni fog velünk. Hányan hisznek még abban, hogy Isten még beteljesíti a nekünk adott ígéretet, és mindannyiunkat be fog tölteni Szent Szellemmel. Mindannyian hisztek-e még benne? Én hiszem, én elhiszem. Még azt is elhiszem, amit Zakariás 10. fejezetének első verse mond. Kérjétek az Úrtól a késői esőt a késő eső idején. Befejezésképpen, akár csak a kegyelmi idő kezdetén, annak végén is elérkezik Isten kegyelmi esője, és ez megegyezik az apostolok cselekedete 3. fejezete 19 és 20. versének utolsó részével, hogy elküldje Isten a felüdülés idejét. Lesznek olyan idők, amelyekbe a szívekbe előzőleg elvetett magot Isten emez esője átnedvesíti, és az igazságosság napja felragyog rá. Úgy, hogy a növekedés és az érettség együtt történhessen. Mind a kettő, úgy a növekedés, mint az érettség, kéz a kézben jár majd ebben a végső szakaszban, időszakaszban, amelybe bármelyik pillanatban belekerülhetünk. Bár a körlevélben megpróbálok arra törekedni, nem szeretném, ha bárki elkötelezné magát időpontokra. Akkor semmi esetre sem jut eszembe az a gondolat, ahogy írva van, az én Uram még sokára nem jön el. Éppen ellenkezőleg meg vagyok győződve arról, hogy nagyon-nagyon közel kell már legyen az ő visszajövetele. De óvakodni fogok attól, hogy támogassam a meggondolatlanságot. Úgy kell tovább terveznünk, élnünk és dolgoznunk, mintha még 100 évig a Földön maradnánk. De úgy kell élnünk, hinnünk és szolgálnunk az Urat, mintha minden nap az utolsó napunk lenne, amelyet Isten kegyelemből adott nekünk. Ezzel az abszolút józansággal megőrzötten kell maradjunk az utolsó napig. És hiszem, hogy lesz egy olyan sokaság, amely egyszerűen képes lesz kivárni, amíg Isten órája elérkezik és üt, és akkor igen, az elegendő lesz. Ez elegendő lesz. Hogy ez az időszak mennyi lesz, azt egyikünk sem tudja. Még most ezen az utazásomon is meglettem kérdezve, hogy igaz-e, hogy Branham testvér azt mondta, a halottak fel fognak támadni, és velünk lesznek körülbelül 40 napig. És már mondtam itt nektek ezelőtt, hogy a fordítási munka miatt ez feltételes. Ha valaki ismeri a Branham testvér prédikációját, az bizonyára én vagyok, mert sorról sorra lefordítottam azokat, és ennél fogva minden bizonnyal nem lehet elaludni, ha ezt csináljátok. Nem, Branham testvér soha, de soha nem mondott ilyesmit. Ellenben Green testvér volt, aki valóban mondta, és valószínűleg megtalálható az egyik kazettán. de aztán olyan dolgok vannak kifejezésre juttatva, amelyeket Branham testvérnek tulajdonítanak, és már is kezdetét veszi a körforgás. Nem, mi azt hisszük, amit a Szentírás mond, és így is lesz. Egyáltalán nincs arra semmi szükség, hogy a feltámadás után elteljen még egy bizonyos idő. Annak idején, amikor Krisztus feltámadt, és az ószövetségi szentek is feltámadtak ő vele együtt a Máté evangélium 27. fejezetének 51. verse szerint, meg kellett várniuk, amíg letelik az a 40 nap, amelyben tanítványaival beszélt, és kioktatta őket, és csak azután tudta őket, ami Úrunk magával felvenni. De amikor az Úr most újra el fog jönni, akkor eljön az ébresztő hívással, Isten harsonájával, az angyal fejedelem hangjával, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi pedig átváltozunk, és velük együtt egy pillanat alatt felemeltetünk, egy szempillantás alatt. Istennek mennyi időre van szüksége még ehhez? Hiszen az ő szavában kijelentette, és az ő szava már kész tény és valóság, és abban a pillanatban be fog következni, hogy örökké az Úrnál leszünk. Legszívesebben akkor nem búcsúzkodnék, hogy még valakinek is viszontlátást mondjak. Egyszerűen még körül sem akarok nézni, hanem bemenni az ő dicsőségébe. És mégis tudjuk, ahogy talán ma énekeltünk is egy énekben, hogy ott vendégségben leszünk. Hiszen a menyegző ünnepség vagy vacsora után visszajövünk az Úrral együtt, hogy akkor itt megünnepeljük az 1000 éves békebirodalmat, a királyságot, mert ő lesz a király az időben, és az ő dicsőségének trónján fog ülni. És mindazok, akik vele vannak, akkor is vele lesznek. Így áll a Jelenések 19. fejezetének 11. versében is megírva, hogy a szentek követni fogják őt, és hasonlóképpen vele együtt vissza fognak térni. Ezekkel a szavakkal megvigasztalhatjuk magunkat egymás között. Isten és az ő ígének legnagyobb és leghatalmasabb kinyilatkoztatása, és azután mélyen meghajolva és megalázkodva az Úr színe előtt egyik hitbeli lépést a másik után tesszük, és követjük az Urat, ahogy megvan írva, ahova a bárány megy, oda mentek ők is. Ma csak nagyon röviden áttekintünk egy néhány szentírási ígehelyeket, majd közösen fogunk imádkozni, talán előre jövünk ehhez. Legutóbb az lett mondva nekem, hogy a közös imádságok egyszerűen erőteljesebbek, kellemesebbek és bensőségesebbek lettek, és ez valóban így van. Ó, ha így összegyűlhetnénk Isten jelenlétében, és valóban megnyílnánk, és előzetesen azt mondhatjuk, Uram, bocsáss meg nekem úgy, ahogy én is megbocsátottam mindazoknak, akik ellenem vétkeztek, úgy, hogy a kegyelem trónjához a megbocsátás tudatában békességgel, szabad hozzájárulással közeledhessünk, hogy ne legyen többé semmi akadály, hogy ne legyen semmi, ami visszatarthat bennünket többé, hanem megtaláljuk a kapcsolódásunkat és a közösségünket Isten jelenlétében, ami Urunkkal. És ez azt jelenti, hogy a közös imádság, ezt jelenti a közös imádság, hogy mindenki keresi és megtalálja a kapcsolatot Istennel, és akkor mindannyian egy szellemben vagyunk, egy hitben, egy ígében, és az Úr kenyelmében találtatunk. A második Péter harmadik fejezetében olvasunk a második versben. A második Péter harmadik fejezete, második verse. Hogy emlékezetetekben tartsátok azokat az ígéket, amelyeket a szent proféták annak idején szóltak, és ami Urunknak és megváltónknak azon parancsolatát, amelyet a ti apostolaitok által közölve lett veletek. De ennél fogva mindenek előtt azt kell szem előtt tartanotok, hogy a napok végén megjelennek majd a gúnyolódók telve csúfos szenvedélyekkel, olyan emberek, akik a saját vágyaik szerint járnak majd, és azt mondják, hol van-e tehát az ő megígért visszajövetele. Maradjunk csak állva ennél a gondolatnál. Sokan megrendülnek majd, amikor elmúlik ez a 40 esztendős időszakasz, függetlenül attól, hogy honnan kezdve számoljuk, és a gúnyolódók persze nagy okuk lesz arra, hogy gúnyolódjanak a hívőkön, és azt mondják, nos, hol van akkor az ő megígért visszajövetele? De ne aggodalmaskodjunk, még akkor sem, ha majd jönnek ránk a gúnyolódók, ráadásul mindarra, ami már is bekövetkezett. Akkor még inkább örülnénk afelől, ha az Úr hamarosan eljönne. És talán úgy is kell ennek lezajlania, hogy a szellem és a mennyasszony azt kiáltsák jövel. Hogy ne csak közömbösen beszéljünk róla, vagy halljunk róla, hanem hogy a szorongás kiáltása váljék belőle bennünk. Jövel, Uram Jézus! És akkor minden bizonnyal elérkezett lesz az ideje is. A fő hangsúlyt arra a tényre akartam fektetni, hogy itt meg van írva, hogy emlékezetetekben tartsátok azokat az ígéket, amelyeket a szent próféták előzőleg mondtak nektek, és ami Urunk és megváltunk azon parancsolatát, rendelkezését, amelyet apostolaitok továbbítottak nektek. Pontosan ezt akarjuk gyakorolni és tenni. Ragaszkodni akarunk Isten ígéhez és mindahhoz, ami megvan írva. Ugyanebben a fejezetben, a 14. versben ez áll. Ezért szeretteim, minthogy ezeket a dolgokat várjátok, szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy szeplőtleneknek és fethetetleneknek találtassatok ő előtte békességben. Figyelembe véve, ami Urunk hosszú tűrését az üdvösség érdekében, ahogyan szeretett testvérünk Pál is írt nektek a neki adatott bölcsesség szerint. Ma reggel a korintusiakhoz írt íge lett felolvasva számunkra, majd a Jakab apostol által írt íge következett az isteni bölcsességről. Az apostol itt arra a bölcsességről ír, amelyel az Úr megajándékozta szeretett testvérét Pált. Pál pedig elmondhatta, hogy amit Isten az emberi nem kezdete óta elrejtve maradt, azt kinyilatkoztatta most Isten az ő szent apostolainak és prófétáinak. Itt arra a bölcsességről van szó, amely Pál apostolnak adatott, hogy leírja azt, amire napjainkban olyan nagy szükségünk van. Ő volt az, aki az első korintusi levél 15. fejezetét írta, hiszen igenis ő volt az, akinek megadatott, hogy mindezeket a fontos dolgokat leírja. Első Tesalonika 4 és 5 azután az Úr napjáról. Úgy szintén ő volt az, aki az adományokról és a szolgálatokról is írt. A gyülekezettel, a feltámadással és minden olyan dolgokkal kapcsolatosan, ami a tanítás szempontjából abszolút szükségszerű volt, és ezért hálásak vagyunk Istennek. Mindazonáltal ezek az emberek úgy írtak, mintha a folyamatokat már maguk előtt látták volna. Ma visszatekintünk, és majdnem 2000 év eltelt azóta. Ugyanakkor a próféták úgy írtak már a maguk idejében, mintha az, ami több száz évvel előttük következett, mintha már is megtörtént volna. Kiváló példa erre az Ézsaiás 53, és ez továbbra is a legjobb példa marad. Ő meg lett sebesítve a mi bűneinkért, meg lett sújtva, vagy ütve a mi vétkeinkért, ami bűneink büntetése őre állt, lett helyezve, vagy őt írte, hogy békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Úgy íródott, mintha már is megtörtént volna, és még jóval a jövőben állt. Isten szelleme áthídalja az egész időt az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. Mit is jelenthetne az idő Isten szemében? Isten minden idők felett álló hatalom. Ő lehetővé teszi, hogy az ő szava ki legyen jelentve, és aztán őrködik fölötte, hogy a kellő időben beteljesedjen. A 16. versben az áll itt, ugyanez a helyzet valójában minden levelében, amikor ezekről a dolgokra van utalással bennünk. Mindazonáltal ezekben sok nehezen érthető dolgokat találunk, amelyeket a tudatlanok és a tájékozatlanok a saját vesztükre éppen úgy kiforgatnak, mint ahogy teszik azt a Szentírás többi részeivel is. Megmarad éppen ennél fogva. Ha valaki elferdíti a Szentírást, akkor ő maga is elferdült. Aztán elferdíti az ígeüzenetet, aztán elferdíti az elhangzottakat, miközben azt hiszi, hogy valami különleges dolgot alkotott és csinált. Istennek vannak olyan emberei, akiket ő taníthatott, akiknek mondhat valamit, akik megengedik a helyreigazítást, és akiknek hozzáférhetővé lett téve az ő közelsége és az isteni kinyilatkoztatás forrása. Amint már hangsúlyozva lett, minden, ami Istentől származik, nem egy testületben dőlt el, nem a főtanács döntötte el, nem egy valamilyen pódiumról lett kihirdetve. Azok, akik Isten megbízásából felléptek, tapasztalatlan vidékiek voltak, eltekintve attól, hogy mi volt a foglalkozásuk, pásztorok vagy valami más. Isten vette, elküldte és felhasználta őket. Egyetlen egyszer sem vett igénybe egy olyan jellegű prófétát, aki esetleg teológus lett volna, hogy az ő ígéje ne legyen keverve, hanem szentül és hamisítatlanul legyen hirdetve. Saul esetében pedig kivételt tett aztán, ám ő 3,5 évre elment az arábiai pusztaságba, és ott valóban kietlen és üres minden. Ott pedig Isten ki tudott venni belőle mindent abból, ami azelőtt beléje került. És azután képes volt megnyílni az íg kinyilatkoztatásának és az Isten akaratának is. Sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben nem találkozunk valamilyen elegyességgel, hanem a szintiszta isteni igazsággal, amely isteni sugallatból származott, és ezért hasonlóképpen hálásak vagyunk. Ha esetleg lenne valami, ami nehéz megérteni Isten valamely emberének a szavaiban, vagy a prédikációiban, nem kell azt minden áron megfejteni, vagy osztályozni akarni. De hiszen nem vagyunk semmiféle kényszer hatása alatt. Egészen nyugodtan kivárhatjuk és meglátjuk, milyen dicsőséges módon engedi Isten, hogy minden dolgok megtörténjenek. A legfontosabb ennél fogva az, hogy mi is részt vegyünk, vagy kapjunk belőle, hogy belsőleg elő legyünk készítve, amikor ezek a dolgok megtörténnek, hogy kegyelemből átélhessük őket. A 17. versben ez áll, és mivel ezt előzetesen tudjátok, szeretteim, legyetek résen, nehogy a lelkiismeretlen emberek tévejgése magával ne ragadjon benneteket, és ki ne sodorjon benneteket a ti szilárd hitbeli állapototokból. Ez ismételten egy nagyon komoly figyelmeztetés. Péter itt az utolsó időkről ír, hogy legyünk szorgalmasan buzgalkodóak ezen dolgokra való tekintettel, vagy ezt várva, de hiszen itt az Úr napjáról van szó, ebben a 10. versben is arról, hogy az ég és a föld fel fog oszlani, Isten napjáról van szó, majd az ígéretről. De mi egy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazságosság lakozik. Majd ezt követően jön a figyelmeztetés, ez a figyelmeztetés, ezért szeretteim, ezeket a dolgokat várva, igyekezzetek szorgalmasan arra, hogy szeplőtleneknek és fethetetleneknek találtassatok ő előtte békességben. Amikor most itt olvasom, hogy Péter ezt azzal kapcsolatban írja, hogy az Úr napját említi, amely úgy fog égni, mint egy kemence. És azt mondja, amikor Pál apostol ezekről a dolgokról beszél a leveleiben. Nos igen, vajon nem gondolunk-e 100%-osan az első Tesalonika 5. fejezetére, ahol Pál apostol egyszerűen mondja és írja, ti mindannyian ismeritek ezt az ígét, de hadd olvassam mégis fel. Az első Tesalonika 5. fejezetéből. Ami pedig az időt és az órát illetik, testvéreim, nincs szükségetek írásbeli oktatásra ezekről a dolgokról, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj az éjszakában. Amikor azt fogják mondani, most béke és biztonság uralkodik, éppen akkor éri őket hirtelen a pusztulás. Péter és Pál, Istennek mindezen emberei írtak arról az időről, amelyben most már is megérkeztünk mi. Csak néhány hete annak, hogy ez a két szó került a címlapokra, a béke és a biztonság. Az úgynevezett szuperhatalmak mégiscsak egy asztalnál ültek, és Dániel azt írja, egy asztalnál ülnek és hazudoznak egymásnak. Isten úgy rendelkezett, hogy az összfejlődés az ő szava szerint zajló folyamat legyen. És azért is hálásak vagyunk, hogy meglettek nyitva a szemeink felismerni ezeket a dolgokat. Mit kellene itt értelmeznünk? Pál apostol azt írja itt, ami az Úr napját illeti, semmi szükségetek nincs, hogy tanítva legyetek. Amikor azt fogják mondani, béke és biztonság, akkor váratlanul érni fogja őket a pusztulás. Mire való legyen egy számítás? Hiszen pontosan felfigyelünk és tudjuk, mennyit ütött az óra a falon. Olvashatjuk a kézírást is a falon. Őrálló, mennyit mutat az óra éjszaka? Így áll írva az Ézsaiás próféta könyvében is a válasz egy igen rendkívüli módon érkezik is. A reggel eljön, és az éjszaka is. Ha többet akartok tudni, jertek el máskor. És kérdezzetek, mi többet akartunk tudni, mert elérkezett az idő. Eljöttünk, kérdezünk, kérdezzük Isten, hogy milyen időben élünk, Uram. És ő megadja nekünk a választ. Ő megadja nekünk a Szentírásban az ígehelyeket. Ő megnyitja a szívünket és a szemeinket, hogy meglássuk, felismerjük azokat. Úgyhogy láthatjuk, ez a Szent Szellem vezetése. Ez nem feltételezés, ezt nem érezzük itt és nem tapogatjuk ott. Ez az isteni útmutatás a kellő időben. A Szentírás szellemi táplálék, egyben útmutatás és világosság az útunkon, sőt, mindenünké vált, és igen, minden mindenekben. De felfigyeltek arra, hogy Péter előzetesen tájékozott volt a Pál leveleit illetően, mert minden bizonnyal elolvasta azokat, mert azt írja, minden levelében ugyanez a helyzet vele. Igenis, néhány dolog nehezen volt érthető, és ez ne legyen most előítélet, de akkor még nem volt itt az ideje, mert az Úr napjáról volt szó, a közelgő visszatérésének, a várakozásról, de az idők jelei még nem teljesedtek volt be, és maga az Isten embere is belenéztek a Szentírásba, és azt kérdezték maguktól, Uram, avagy elérkezette már az ideje, a beteljesülés ideje? Végül is, mint már mondtuk is, 2000 év telt el. Ma a nehezen érthetők könnyen érthetőkké váltak, mert megérett erre az idő, mert hogy belelettünk állítva ennek a fejlődésnek a középpontjába. A továbbiakban semmi szükségünk arra, hogy bárki is értelmezze a számunkra a Szentírást. Az idők jelei mindazon dolgoknak a beteljesedése, amelyeket Isten előre bejelentett, világosan tudatja velünk, hogy milyen időbe érkeztünk. Nem megörvendeztet ez benneteket, hogy ilyen módon szó szerint Istentől vagyunk tanítatva, és minden igazságra elvezetve? hogy senkinek nem kell idejönnie kötetekkel, kötetekkel és szakkönyvekkel. Itt kell utána nézni, ebben a könyvben. Itt több, mint egy kötetünk van. Egybegyűjtött írások kötetei, mind itt van benne, minden itt van benne, összefoglalóan. Egyetlen kötetben összegyűjtve és összefoglalva, halleluja. Ó, magasztalva legyen a mi Istenünk. Néha azt kívánom, bárcsak Pál és Péter még itt lehetnének közöttünk, hogy tanulj legyenek mindennek, hogy lássák és átéljék mindezt, amire most méltóknak találtatunk, hogy tanulj legyünk közvetlenül az Úr visszajövetele előtt. De abban a pillanatban, amikor már elérkezett lesz az idő, találkozni fogunk mindazokkal, akik előttünk elmentek, és az Úrral vannak, az Úrnál vannak. Akkor Pál és Péter, Ábrahám, Izsák és Jákob, majd az összes szentek az Ószövetség idejéből és az Új Szövetség időszakából is az Úr előtt lesznek. És közösen fogjuk énekelni akkor a Mózes énekét, Isten szolgának az énekét, és a bárány énekét, ahogy a Jelenések könyve 15. fejezetében olvashatjuk a Kristálytenger melletti sokaságról. Ez a nap már közel érkezett valóban. Senkinek semmi szüksége írásos oktatásra erről, ezt írja itt Pál apostol. Nincs szükségetek írásos oktatásra vagy tanításra erről. Nos, kiszorul még ma írásos oktatásra vagy tanításra. Szüksége van még ma bárkinek is egy írásbeli számításra, időszámításra, valamilyen kivitelezésre, hogy akkor is akkor fog megtörténni senkinek. Nem. Itt az Isten ígében van benne. Körültekintünk, észrevesszük mindazt, ami körülöttünk történik, és felismerjük, hogy az idő nagyon közel érkezett. És itt Péter azt mondja, vagy írja, mivel ezeket előre tudjátok, szeretteim, szorgalmasan vigyázzatok magatokra, legyetek résen, nehogy magával ragadjon benneteket a gátlástalan emberek tévejgése, és kisodorjon benneteket a saját erős hitetek álláspontjából. Még itt is résen kell lennünk. Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Aki pedig szilárdan megvan alapozva Isten ígében, az lássa, hogy még szilárdabban meg legyen alapozva abban. És akinek már van bizonyossága, legyen még bizonyosabb benne. És aki szent, az szentelődjön meg még inkább. És aki tiszta, tisztítsa meg magát még jobban. És győződjön meg róla, és maradjon meg Istenben, és az ő Istenében mindvégig. Pontosan erről van szó ma. Mert ahogy Branham testvér gyakran mondta, a valódi és a valótlan olyan közel lesz egymáshoz. Itt is, ott is az elragadtatásról fognak beszélni, a kinyilatkoztatott ígéről lesz szó itt is és ott is. Azt ne gondolja senki, hogy Róma a csábítást jelenti a mennyasszony számára. Ezt nem hiszem az örökkévalóságig. A különbség túlságosan nagy. Azt se higgyétek, hogy az egyházak vagy az egyházak világtanácsa veszélyt jelentenek a mennyasszonyra nézve, hiszen itt is túl nagy a különbség. Mi lehet közös bennünk? Nem, nem, nem. A dolog egészen másképp néz ki. És itt abszolút senkinek sem akarunk semmit, de ahogy az elején volt, és János apostolnak meg kellett írnia, hogy nekem tetszik-e és nektek tetszik-e vagy sem, azt majd Isten fogja eldönteni. Ő viszont ezt írja, közülünk valók voltak, de nem tartoztak hozzánk, különben velünk maradtak volna, vagy közöttünk maradtak volna. Az igazság mindig igazság marad, az elejétől a végéig. Valószínűleg tegnap este mondtam itt, soha nem fogom tudni elhinni, hogy az emberek ma az igazságban vannak, holnap pedig tévedésben. Ma még igaz, holnap már nem. Ma még ez, holnap már az. Ezt nem tudom elhinni. Azt nagyon is el tudom hinni, hogy ki vagyunk téve a próbáknak, el tudom hinni, hogy döntéseket kell majd hoznunk, el tudom hinni, hogy felismerésből felismerésre vagyunk vezetve, de nem tévedésből tévedésbe, hanem a tisztánlátásból tisztánlátásra, és az igazságból az igazságra, és a hit legszentebb alapjára leszünk felépítve. És ahol a hitnek ezt a legszentebb alapját elhagyja valaki, ott homokra épül, ami épül. és ezt tulajdonképpen nagyon világosan el lehet olvasni a Máté evangélium a 7. fejezetével kapcsolatosan, ahol az Úr azt mondta azoknak az embereknek, akik sok mindennel érveltek, hogy távozzanak el tőle, és hogy nem ismeri őket. És közvetlenül azután a Máté 7.21. versétől a 23. verséig azt mondja, és a 24. versben ez áll. Ezért mindenki, aki hallja ezeket az én szavaimat, és aszerint cselekszik, a bölcs emberhez fog hasonlítani, aki házát szikla alapra építette. Az az ember, aki hallja Isten szavait, és azok szerint cselekszik, megingathatatlan alapra épít, a sarokkőre épít, amely egyben a zárókő is, nevezetesen az első és az utolsó, az alfa és az omega. Arra az alapra épít, amely egyszer s mindenkorra lefektetésre került, és ez az alap Jézus Krisztus, ami Urunk. A 26. versben ez áll, aki ellenben hallja ezeket az én szavaimat, és nem cselekszik azok szerint, az olyan, mint a bolond ember, aki a homokra építette a házát. Mindannyian ismerjük ezeket a történeteket, és nem akarunk itt senkit sem elítélni, éppen ellenkezőleg önmagunkat kell megvizsgálnunk, hogy erre az alapra építettünk-e, a Szentírás abszolút alapjára építettünk-e, vagy pedig összeállítottunk néhány dolgot, amire aztán tovább építkezünk. Az egyetlen olyan terepre építkezünk, amely egyszer s mindenkorra ki lett jelölve a gyülekezet számára. És ezért, amikor jönnek a viharok, megmaradunk, állva maradunk, jönnek a viharok, jön a felhőszakadás, fúj a szél, ezt énekeljük az énekben, amit a Gájda testvérek néha elénekeltek is már. Szelek fújnak, és ez így is marad. De a különbség abban áll, hogy a szél felboríthat-e, vagy állva maradsz-e. Ha tombol a szél, sőt a viharok is jönnek, és a házak állva maradtak, akkor annál nagyobb a hála az emberek szívében. Mert akkor kiállták a próbát, amely rájuk tört. De ha mégsem, akkor mi legyen akkor? Akkor el kell ismerni, hogy mégsem lett a sziklára építve. Volt még egy íge szakasz, amit el akartam olvasni, és azután imádkozni fogunk. Itt az 1. Péter 3. fejezetének 9. versétől, vagy a 8. versétől ez áll írva. Végül pedig legyetek mindnyájan egy gondolkodásúak, telve könyörületességgel és testvéri szeretettel, irgalmasak és alázatosak. Ne fizessetek gonoszságot gonoszsággal és szemrehányást szemrehányással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, mert erre lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Mert aki örülni akar az életének, és szép napokat akar látni, az tartsa távol nyelvét a gonosztól, és ajkait a család beszédtől. Forduljon el a gonosztól, és tegye a jót. Keresse a békességet, és hajszoljon utána, mert az Úrnak szemei az igazakra szegeződnek, és a fülei az ő könyörgéseikre. Ellenben az Úrnak arca a gonoszságtevők ellen szegeződik. Milyen intő szavak vannak itt mindannyiunkhoz intézve. Ez is Isten szava, nem csak a minket személyesen nem érintő oktató dolgok tartoznak ide, hanem a személyes útmutatások, a nevelés és a figyelmeztetés is ide tartozik. Mindazok, akik elfogadják az Isten üdvtervéről szóló tanítás, a személyes tanítást is meg kell szívleljék, hogy magáévá tegyék. Nem választhatjuk szét egymástól, nem oszthatjuk Isten ígét két különböző kategóriában. Az egész Szentírás Istentől ihletett, és hasznos a figyelmeztetésre, a nevelésre, a felépítésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen minden jó cselekedetekre rátermett. Így ír a Pál apostol valószínűleg Timóteusnak. Itt pedig mi vagyunk buzdítva, végül is legyetek mindnyájan egy véleményen, telve könyörületességgel és testvéri szeretettel, irgalmasok és alázatosak. Ki mondhatja el magáról már, hogy ő irgalmas és alázatos? Az Úrról azt olvassuk, hogy ő szelíd, hogy irgalmas, hogy alázatos, ennek tudatában vagyunk. Ő az volt akkor és az ma is, de mi van most veled és velem? Végül is mindnyájan, nem csak néhányan, nem csak egy maroknyian, nem csak kevesen, hanem mindannyian legyetek egy véleményen, telve könyörületességgel és testvéri szeretettel, irgalmasak és alázatosak. Ne fizessetek rosszat rosszal, vagy rosszót rosszóval, hanem éppen ellenkezőleg mondjatok áldást, mert erre lett tetek elhívva, hogy áldásokat örököljetek. Mi valamennyien szeretnénk áldásban részesedni, és Isten már gondoskodott róluk, hogy rendelkezésünkre álljon. De hadd teljesítsük a feltételeket is, hogy megnyíljanak ezek a zsilipkapok, hogy a dugulás ne legyen többé rajtunk vagy bennünk, hanem a kegyelem áradata hatalmasan kiáradhasson reánk. Hányan vágynak arra, ahogy az énekíró énekeli, a kegyelem csöpjei hullnak, küldd el az áradatot, ó Istenem! De bizonyos feltételeknek mindenképpen eleget kell tenni. Egyetértés, együttérzés, testvéri szeretet, irgalmasság, alázatosság és minden, ami ezzel jár. Egyikünk sem képes erre önmagától, és véghez vinni sem vagyunk képesek semmilyen módon. De Krisztus mi bennünk lesz akkor az Isten ereje, amely által mindez megvalósulhat, ami Isten előtt szükséges, és amit ő vizsgál, és amit ő elvár tőlünk. A további intések is, mert aki örülni akar az ő életének, és jó napokat akar látni, az őrizze meg a nyelvét a gonosztól, és ajkait a családbeszédtől. Hányszor beszélünk valakinek a háta mögött egy dolgot, és hazugság és csalás az egész, és mégis azt mondjuk, igen, de hallottuk, egy véletlen forrásból szereztük meg, amit szereztünk. Nem egészen szándékosan, és nem egészen céltalanul mondtam, amit mondtam az előbb. Önmagában véve a megbízhatóság is oda tartozott volna. Mindig az van mondva, megbízható forrásból származik. Cseréljétek át ezt a szót a véletlenre, kérem. Akkor sokkal pontosabb, sokkal jobban odaillő. Amilyen maga megbízhatóak vagyunk, mi ketten olyan megbízható mindenki más is. És ahogyan te és én tévedhetünk, és ahogy neked és nekem helytelen lehet az álláspontom, és ahogyan te és én nem kell éppen helyesnek látnunk a dolgokat, ugyanígy van ez mindazokkal, akik mondani akarnak neked és nekem valamit valakikről. És dolgokat mondunk valakinek a háta mögött, és faragatlan családságokat beszélünk féktelenül, és aztán az Úr színe elé jövünk, és csodálkozunk azon, hogy az áttörés nincs meg. Isten áldása nem tud átáramlani rajtunk. Itt nem egyszerűen csak tanácsot kapunk, hanem nagyon is nyomós és kényszerítő jellegű, mert aki örülni akar az életének és jó napokat látni, de hiszen mindannyian akarjuk, az fékezze meg a nyelvét, és tartsa távol magát a gonoszságtól, hogy ajkai ne beszélnek családságot. Nem csak a megtévesztés, amit mondanál, ez tulajdonképpen elég is lenne. Ha mindenki a saját családságát, az bizony már túl sok. De ha, akkor még tovább is van mondva, amit mások mondtak. És és hogy akkor hogyan jön ki valahol a végén, ott még annak is, akinek nincs már haja, az utolsó szálak is az égnek állnak. De számomra ez a dolog nagyon-nagyon komoly, rendkívülen komoly. Az utolsó napokban élünk, egyikünk se higgye, Isten nem a székekkel beszél, amelyen ülünk, Isten a szívünkhöz szól. Ő azt akarja, hogy megőrizzük az ő igét, hogy megtartsuk, hogy táplálékul szolgáljon számunkra, és hogy azt szerint éljünk. Őrizkedjünk attól, hogy nyelvünket bármilyen ügybe is belekeverjük. Ha százszor hangsúlyozza valaki, hogy de igenis ez is így igaz, vagy az is úgy igaz, ki tudja, hogy igaz-e valójában. Egyedül Isten is, senki más. Minden dolognak amúgy is két oldala van. Itt van még megírva tovább. Fordítson hátat a gonosznak, és tegye a jót. Keresse a békességet, és törekedjen arra. A békességet keresni és hajszolni szeretné, ez minden, amit tehetünk. A többit Istenre kell bíznunk, és ő lesz majd a bíró. Az ígéret így szól, mert az Úr szemei az igazakon vannak, és fülei az ő könyörgéseiken. Ellenben az Úr arca minden gonosztevő ellen fordul. Bár csak teremtene Isten belőlünk olyan embereket, akik az ő útjain járnak, úgyhogy akarnak járni, hogy legalább az ő szavának engedelmeskedjenek, hogy legalább az akarat legyen meg bennünk, hogy egy vágyakozás lenne bennünk ezek után. És ha egyszer nem vagyunk sikeresek, akkor azt mondjuk, Uram, sajnálom, hogy megszomorítottalak téged. Segíts, hogy a következő alkalommal átmenjek és kiálljam a próbát, hogy szomorúságot érezzünk magunkban emiatt. És most befejezésül az ége, amely mindannyiunk számára évek óta ismerős, mert mindeneknek a vége küszöbön álló esemény. Legyetek tehát megfontoltak abban, 1 Péter 4.7. Mert mindeneknek a vége küszöbön álló esemény. Legyetek tehát megfontoltak és józanok az imádságban, de mindenek előtt ápoljátok egymás iránt a bensőséges szeretetet, mert a szeretet a bűnök sokaságát elfedi. A szeretet szó, mint egy vörös fonal az egész Szentíráson át végighúzódik. De ez a vörös fonal nem csak a Szentíráson, hanem a te és az én életemen is végig kell, hogy húzódjon. Legyen látható a nyom, maradjon hátra egy lenyomat, amiből előtűnik, hogy többet tettél, mint amennyit kértek tőled, ahol szeretettel válaszoltál, amikor gyűlölettel találkoztál. Bizonyára kell maradjon egy olyan nyom, amely túlmutat az emberi mi voltunkon. Az emberi reakciók egészen más jellegűek. De mi Isten gyermekei lettünk, és isteni és szellemi módon akarunk válaszolni vagy reagálni. Mindeneknek a vége küszöbön álló esemény, és mivel ezt tudjuk, ezért kegyelemért esedezünk, és kegyelmet akarunk kapni az Úrtól. Mindezeket megszívlelni, hogy az ő színe előtt eljussunk abba az állapotba, hogy jó lesővé váljunk előtte. Nem önelégült állapotba, hanem jól tetsző állapotba előtte. Ezek a dolgok is olyan közel vannak egymáshoz. Hány dolog van mindig közel egymáshoz? Az önigazságosság és az Isten igazságossága, és sok más dolog olyan közel van egymáshoz. Mi az igazit akarjuk, az Istenit, és a mennyország telve van az eredetivel. Sokan merítettek már kegyelmet a kegyelem után az ő teljességéből. Most még mindig meríthetünk, mert még nem lett kevesebb belőle. Még nem hallottam senkit, vagy hogy Isten maga azt mondta volna, majdnem kimerült. Nem. Az ő teljességéből vettünk, vagy merítettünk kegyelmet kegyelemre, még ma is. Isten kútjában bőségesen van víz számodra és az én számomra. Még ma is. És így fogunk jönni hitben. Imádni és hálát adni, mert Isten nagy dolgot tett rajtunk. Amen. kinek vált ismét jelentősébbé Isten ígéje ezen a hét végén. Hát nem csodálatos, hát nem valami magasztos, valami csodálatos dolog. Amikor Isten szava jelentőssé válik számunkra, amikor érint bennünket, és amikor tudatosok vagyunk afelől, hogy mi hozzánk intéződik, hogy ami hozzánk intéződik, és hogy amit az Úr megígért, az a miénk. Azok, akiknek az Úr ígéretet adott, mindig is megtapasztalták, illetve átélték ezeket az ígéreteket. Ábrahám megtapasztalta, amit Isten megígért neki. Izrael megtapasztalta, amit Isten megígért Izraelnek. A gyülekezet pedig tapasztalni fogja és átéli azt, amit Isten megígért a gyülekezetnek. A mennyasszony át fogja élni azt, amit a vőlegény megígért neki. Minden az ő rendje szerint. Istentől csodálatosan rendezetten és irányítva. Ne felejtsük el azt a gondolatot, először is bevezetést kaptunk abba, amit Isten tenni készül. És akkor be kell legyünk illesztve is, elhelyezve abban. Jézus testvér, igen, te is tudod, igen. Ez a titka. És ezért jövünk össze. Nem azért, hogy valami új dolgokat halljunk, hanem hogy megerősítsük ezeket a régi ígéreteket, és befogadjuk őket a szívünkbe, a szívünk mélyébe. A többit Isten el fogja végezni kegyelemből. Megerősödtetek minnyájan, érdemes volt eljönnetek, akkor az én eljövetelem is megérte. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Micsoda kiváltság, micsoda kegyelem, hogy még mindig együtt lehetünk így. Mennyi ideig még? Az Úr tudja. De hálásak vagyunk Istennek minden alkalommal, amikor így együtt lehetünk. Rusz testvér biztosan elmondja majd ezeket, de én a magam részéről is szeretném hangsúlyozni. Várunk mindenkit december 28-án, és akkor együtt lesz időnk, lesznek napjaink, és együtt megyünk át az új esztendőbe az Úrral. Meghívunk minden franciául beszélő testvéreinket, meghívunk minden olaszul beszélő embereket, minden németül beszélő lengyeleket, cseheket, és bárkik is vagytok, és az oroszokat is, akármelyen nemzetiségűek vagytok. Mindenkit meghívunk. Jöhetek minnyáján, és hallgassátok meg az Úr szavát. Tudtok-e minnyáján hírni teljes szívből? Tényleg tudtok hírni előfeszítés nélkül? Dicsőség és hála legyen az Istennek. Elég sokszor mondtam már, Isten bizalomra méltó, Isten hiteles, és pontosan így az ő szava is hiteles. Hiteles és megbízható. Végül is nem emberi szavak, hanem Istennek szavai, ahogy hallottuk. És Isten eme szavaiban élő hit van lehorgonyozva. Imádkozzatok én érettem is. Egy rövid ideig talán Londonban kell lennem, aztán a tervezett körutazás következik, aztán Palermóban is el kell menjek, majd vissza. Mindig azt mondom az Úrnak, otthon maradok. És amikor otthon vagyok, Akkor nem mondok már semmit. Aztán megint folytatódnia kell mindennek. De örülök, hogy vannak itt testvéreink. Emlékezzetek meg minden testvérekről, Rusz testvéről, Schmidt testvérről, minden testvérekről, akik itt állnak ezen a helyen, mint a gyülekezet oszlopai. És azokról a testvérekről is, akiket nem említünk meg név szerint. Tudjátok, ez egyre nehezebb, mert akkor az elsőtől az utolsóig meg kellene említeni mindenkit. De mindannyian tudjátok, hogy kikre gondolunk. Nagyra értékelünk minden testvért és minden testvérnőt, akik szilárdan kiállnak minden viharok közepete, akár személyes jellegűek, akár tanításbi jellegűek, akár milyen jellegűek is legyenek azok. Aki a szikráló lett megalapozva, az állva marad, az megáll, azt a vihar nem tudja megdönteni vagy ledönteni, és így hálásak vagyunk mindannyiótokért. Meg fogja érni, a végén minden megérte, dicsőség és hála az élő Istennek. Igen. Tessék, Rusz testvér, imádkozni. Azt hiszem, minden elhangzott. Nagyon hálásak vagyunk valóban ezért az időért és ezekért az összejövetelekért. Ez valami nagyon értékes számunkra, akik hiszünk. Szeretnék mondani valamit, talán nem is kellene elmondanom, de kik vagyunk mi? mi csak gyengék és nyomorultak vagyunk, de ő mindenható, és ő felhasználhatja az időt és az órát is, és ez lenne a legnagyobb örömünk. Hiszem, hogyha az emberek újra eljutnának a megvilágosodáshoz. Ó Isten, segítsen meg mindenkit, ez az én imádságom. És köszönöm nektek, testvéreim és testvérnők, hogy fáradtságot nem kímélve eljöttetek. Nem számítottunk ennyi látogatókra ezen a hétvégén, mert végül is az ünnepek már majdnem itt vannak, de látom, hogy Isten szeretete vonzott benneteket, valamennyiötöket. Igen, Isten szeretete egymáshoz fűz bennünket, és össze kell tartanunk is, amíg a hitből a látáshoz érkezünk. És továbbra is imádkoznunk kell azokért, akik a háttérben vannak, hogy Isten még segítségül legyen, hogy Isten még adjon kegyelmet, még ma testvéreim, mert azt nem tudjuk, hogy lesz-e még egy holnap, nem tudjuk sem idejét, sem az órát, de ez lehet az utolsó óra, még nem tudjuk. Isten mindent jól tud, könyörüljön rajtunk, imádkozzunk még egyszer együtt, és kérjük Istent, hogy legyen velünk, és mindazokkal, akik nem tudtak itt lenni ezen a hétvégén. Áldja meg ő kintről jött testvéreinket és a testvérnőinket is. Testvérünk már említette, mindenhonnan, minden népből, nyelvből és nemzetből üdvözlünk mindenkit, és úgy érezzük, hogy összekapcsolódtunk veletek, és azt kívánjuk, hogy Isten áldjon meg benneteket. Mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy elhívtál bennünket, elhívtál minket minden népekből, nyelvekből és nemzetekből összegyűjtöttél. Uram, nagyon fáj nekünk, amikor látjuk, hogy az embereket annyira félrevezeti, vagy lefoglalja az ellenség, Uram. Uram, le akarunk borulni és kérni, esedezni te előtted, hogy légy irgalmas, még sokaknak, Uram, akik így, Uram, belekerültek ebbe a keserűségbe, Uram. Te kivezetheted őket, vezest ki őket, segíts, Istenem, minket is ebben a közösségben, ezen a helyen, védj ki minden keserűséget, minden szívből, ó, Uram, Istenem, szükségünk van az isteni szeretetedre, elkerülhetetlenül, a te isteni békességedre, ó, Uram, kölcsönösen egymásért, egymást segítve, Uram. Istenem, ne legyenek ezek csak üres szavak, de kérlek, Uram, adj kegyelmet minden szívnek. Én, Istenem, te tudod, hogy nem vagyunk képesek magunktól semmire. Halálra prédikálhatjuk magunkat, Uram, ha csak nem élesztett fel a szíveinket, és nem mozgatod meg a szíveinket, Uram, magasztalva legyen dicsőséges és csodálatos neved. Imádkozom, Uram, hogy légy a testvéreimmel is a hazavezető úton, és tartsd meg őket, őrizd meg őket, és ha lesz még egy találkozásunk, Uram, összehozol minket, és áldj meg bennünket a kegyelmet gazdagságából. Ez az én buzgó imám, és mindannyiunk imája, Uram, Jézus, az Úr Jézus drága nevében, halleluja! Glória a te dicsőséges és csodálatos nevednek, és imádunk téged. Halleluja! Halleluja! Dicsőség, glória, magasztalva és hála legyen neked, ó Istenem, te hűséges Isten. Halleluja, ó Istenem! Ó, áldj meg valamennyi!